Kegyelem néktek és békesség Istentől, a mi atyánktól és Urunktól, a Jézus Krisztustól. Amen. És testvérek, mielőtt a húrok közé csapnánk, be kell vallanom, hogy nagyon pongyolán készítettem ezt a prezentációt, mert egy-két képet újra be kellett volna szúrni, hogy most összefissza szörfőzünk majd itt közben. Ezt tényleg kérem, hogy tessenek elnézni. Látszódjon a cím, az érkezési oldal. Ez a címe a sorozatunknak. Minden egyes estén el fogom majd mondani ezt a kis mondókámat az elején szinten obligált szövegként. A pályaudvaron különféle emberek várják az érkező vonatot. Van, akinek teljesül, másnak nem, ismét másnak valahogy egészen másként teljesül a várakozása. Valamelyik várakozó, te vagy és én vagyok. Ha mégsem érzed majd találva magadat a négy részes sorozat alkalmával, akkor két hiba lehetséges. Az egyik hiba az, hogy nem vagy fölkészülve erre a találkozásra. Talán csak testileg vagy itt. Ez az egyik lehetőség. A másik lehetőség pedig az, hogy nem azt vártad, aki érkezett, vagy aki érkezni akar. Hadd mondjak el ide egy kis anekdotát, ami egy megtörtént eset. Az őshagárdi gyülekezetben lelkésziktatásra készültek fönt a nógrádi kis falucskában, a dombok között. Mindenki feszülten várta, hogy megérkezzen a lelkész, aki történetesen a bátyám lett volna. Na most tudni kell, hogy nekem két bátyám is van, és tudni kell azt, hogy egyedül én vagyok a szakálltalan a férfi társadalomban, a családban, és tehát a két bátyám az megszólalásig hasonlít egymásra. Nos, a fiatalabbik bátyám, aki nem lelkész, ő érkezett először a faluba, ahol már feszülten várták az érkezőt, a harangozó már fogta a harangkötelet, és remegett a keze, mert ez egy nagy pillanat, érkezik a lelkész. És amikor meglátta a kocsit, látta a hírnök, aki ugye a falu szélén állt, lélekszakadva rohant, meglátta, hogy egy szakállas valaki ül a volánnál, szaladt, itt a lelkész, meg kell kondítani a harangot, meg is csendültek a harangok. A fiatalik bátyám nem győzött hálálkodni a szíves fogadtatásért, illetve nem győzte lebeszélni a harangozót, hogy a bátyám, épp azért jöttem előbb, mert a bátyám késik, és aztán majd később jön. Nos, nagyon szeretném, hogyha ebbe a hibába most nem esnénk bele. Tudnék, tudom, hogy sokan gondolnak rám szeretettel, mint ahogy én is az orosházi gyülekezetet a szívemben hordozom, de hát most nagyon durva leszek. Azt mondom, hogy aki azért jött el, mert itt vagyok, az most vagy menjen szépen haza, vagy programozza át magát. Nem én vagyok az érkező. Nem én vagyok az eljövendő. Mást kell várni. Akkor most így álljunk oda a peronra. Így álljunk oda az érkezési oldalra, és a mai napon, mai estén Simeon és Anna lesz az, akinek a lényébe talán beleérezhetjük magunkat. Azt hiszem, nem lesz nehéz, bőven látok itt ősz hajakat, tisztes hölgyeket és urakat, és ez így van az egyházunkban, és én ezt nem igazán bánom, majd igazítsd közben a képet úgy, hogy jó legyen. Igen, köszönöm. Én nem igazán bánom, mert ez a dolgok rendje. Az a dolgok rendje, hogy az ember, mint a gyümölcs a fán, szépen beérjen. Az éretlen gyermek még nem tud megmaradni, az éretlen fiatal. Persze szeretnénk azért, hogyha a templomban és ige körül lenne valahol, de igazában az érett korhoz tartozik ez hozzá, és ez persze nem mindig az évek függvénye. Az érett korhoz, érett hithez tartozik az, hogy létrejön a találkozás, hogy megvalósul egy életnek az igazi tulajdonképpeni programja, amiért egyáltalán születünk erre a világra, amiért élünk. Lukács evangéliumából, tehát Simeon és Anna, egyébként még menjünk vissza egy kicsit, ugye tényleg úgy néznek ki, mint egy nagypapa és egy nagymama, a kis unokát tartják a kezükben, ezt mondom én is most már, mint másfélszeres nagypapa, jó érzés, különös érzés. Minden esetre az a lényege ennek a képnek, ennek a történetnek, hogy érdemes beleőszülni a várakozásba. Mert aki érkezik, ha tényleg jó helyen várunk, és ő rávárunk, mindenért kárpótol. Hát akkor olvassuk el Lukács evangéliumából a második rész kijelölt szakaszát, 25-től a 32-ig, illetve 36-tól a 38-ig. Íme élt egy ember Jeruzsálemben, akinek Simeon volt a neve. Igaz és kegyes ember volt. Várta Izrael vigasztalását, és a Szentlélek volt rajta. Azt a kijelentést kapta a Szentlélektől, hogy nem hal meg addig, amíg meg nem látja az Úr Krisztusát. A lélek indítására elment a templomba, és amikor a gyermek Jézust bevitték a szülei, hogy eleget tegyenek a törvény előírásainak, akkor karjába vette, áldotta az Istent, és ezt mondta. Mostan bocsátod el, Uram, szolgádat beszédet szerint békességgel. Mert meglátták szemeim üdvösségedet, amelyet elkészítettél minden nép szeme láttára, hogy megjelenjék világosságul a pogányoknak, és dicsőségül népednek, Izraelnek. Volt ott egy prófétanő is, Anna, Fánuel leánya, Ásér törzséből. Nagyon előre haladott korú volt, csak 7 évig élt férjével hajadon kora után, és már 84 éve özvegyasszony volt. Nem távozott el a templomból, mert böjtöléssel és imádkozással szolgált éjjel és nappal. Abban az órában ő is odaállt, hálát adott az Istennek, és beszélt róla mindazoknak, akik várták Jeruzsálem megváltását. Ez Isten igéje. Kedves testvérek, visszaállítom ezt a képet, hogy előttünk legyen ez a két kedves idős arc, és a gyermek, aki fölé hajolnak. Sorozatunkat a csúcson kezdjük. A happy end-del kezdjük. Előre veszük a sorozat csattanóját. Vannak olyanok, akik úgy olvassák a regényt, hogy először elolvassák a végét, hogy pontosan tudják, hogy hova lyukad ki. Én megvallom, én szeretem a happy endes regényeket. Szeretem azért, mert egy olyan világban élünk, ahol már divattá vált mindent valahogy nagyon negatíve értékelni, befejezetlenül hagyni, az embert úgymond elgondolkodtatni, amikor épp elég baj a nyomorúsága van, akkor a millió gubanca és problémája között az élet úton, még akkor jön egy jó film, meg jön egy jó prédikáció, melyik kettős pontot tesz, és old meg a problémádat. Ez a probléma, tessék, old meg ezt a feladatot. Én azt hiszem, hogy az írástudóknak, és itt az írástudók alatt mostan az irodalmi és a teológiai és mindenféle értelembe vett írástudókat, akiket az Isten elhívott, arra hívta el, hogy utat mutassanak. És ne legyen bizonytalan a kürtszó. Úgyhogy én a happy end-del kezdem, mert igenis van happy end. Minden híreszteléssel ellentétben. Egy olyan világban, amiben most élünk, a válságok világában, és hadd nem mondjam a különféle mutatókat, amíg el lehet keseredni, mert mindjárt beleesek én is abban a hibában, hogy bejelentem a happy endet, aztán beszélek a válságról. Nem, kedves testvéreim, van happy end. Boldog beteljesülés, a várva várt utas megérkezik, ott a peronon nem hiába vár az illető, szinte abban a pillanatban, amikor megáll a vonat, kinyílik az ajtó, már is találkozik a tekintetük, és rohannak egymás felé, és nem érdekli őket, hogy kik vannak, ott eltűnik a nagy tömeg, csak ők vannak egymás számára. Van ilyen is. Simeon és Anna biztosan tudja, hogy a kezében tartott gyermekben a megváltóját látja. Nem lelkizni akarunk itt 4 napon keresztül, hanem szeretnénk ezt a csodálatos örömet, ezt a megtalálás örömét valahogy, mint egy elérendő és elérhető célt kitűzni magunk elé. Hogy értelme elindulni az adventi reménység útján. Mert nagyon frusztráltak és demoralizáltak, enerváltak és apatikusak, depressziósok és pessimisták, anarchisták, stb. Vagyunk. De szép idegen szavak a mai helyzetünk leírására, idegen szavak. Idegen szavak ezek, kedves testvéreim. Nem ezek írják le a valóságot. A valóságot ez a csodálatos történet írja le. A vége jó. És ezért minden jó. Az odafelé vezető út is. Isten forgatókönyvének biztosan jó a vége. A mai világunkban divat depisnek lenni, kötelező lázadni, elégedetlenkedni. Mi keresztjének is feledjük azt, hogy nagy nyereség a megelégedéssel járó kegyesség. Ízlelgessük csak ezt a mondatot? A Bibliában van. Egy olyan mondat, amelyik, hogyha komolyan veszük, akkor nincs depresszió, akkor nincsen megfáradt öregkor. Mondom ezt nyilván még a 60-on innen, de azért már közeledve oda. De ha nekem nem hisznek a testvérek, akkor, vagy hát azt mondják, hogy nem hiteles egy ilyen fiatal ember, ugye itt az öregség örömeiről beszél, hát akkor, kedves testvéreim, hadd hívjam segítségül Bőte Csabát, aki szintén nem öreg, de azért elég sok gondja, baja van, de most ő idéz valakit az egyik könyvében, és ezt szeretném elmondani, mert hát ő neki talán csak hisznek a testvérek. Út a végtelenben című könyvében ezt írja. Egy idős ember mondta keserűen, hogy csak az beszél elkendezve az öregségről, aki maga még távol áll tőle. Az öregség valójában kőkemény szembesülés a korlátokkal. Nehezen tud felállni, folyton elesik, alig lát már valamit. Na most ezekből már én is látok valamit, hogy alig látok valamit. Aztán a felállás sem mindig megy olyan egy húzamból, vagy egyszerre. Na de menjünk tovább, az idézet még nincs végem. Ezt már ő mondja, Bőte Csaba írja. Nagyon szép élményben volt részem Szászvároson. A kedves 91 éves Antal atya kivitt a kertbe, és arra kért, hogy fényképezzem le az egyik virágzó cseresznyefáját. Kérdőn néztem rá, miért. Ő pedig huncutul azt mondta, hogy lám még ennyi idősen sem volt fölösleges kimenni a piacra, gyümölcsfát vásárolni és elültetni, mert ugye milyen szép. Antal atya keresztül ment a kommunizmus minden rémségén, egyetlen ujját tudta csak mozgatni, mégis reményről beszélt. Nem az emlékeiből, hanem a reménységének élt. Ezt mondta. Minek emlékezni arra, aminek meg se kellett volna történnie. Kedves testvérek, hát a nagypapák, nagymamák, nagyszülők adventjét hirdetem ma meg, a boldog beteljesülést átélő nagyszülők életét, illetve adventjét hirdetem most meg. Persze tudom, hogy nem könnyű megtalálni az érkezési oldalt. És pedig fiatalon nem könnyű. Az élet sokféle vonzásában, az élet sokféle megtévesztő, villódzó, vibráló jelenségében nagyon-nagyon könnyű eltéveszteni a helyet. Úgy tűnhet, hogy egy a közéletben hirtelen berobbant politikus a várva várt vendég. Nem tudom, hogy ki, hogy emlékszik vissza a 21 néhány évvel ezelőtti rendszerváltozásra, változtatási kísérletre. Tele voltam reménységgel. Ez a reménység már szerte foszlott. 94-ben éreztem először ezt a borzasztó nagy csalódottságot. Hát mégsem. Aztán még egy párszor. Egy olyan peronon, vagy egy olyan pályaudvaron vagyunk, ahol különböző peronok vannak, ahol sokan helyezkednek, hol egyik, hol másik oldalra, és itt várják a csodát, a vonat érkezését, a különleges vendég érkezését. A nagy világ pályaudvar összes zugában várnak az emberek, és tényleg ezt tovább lehet gondolni, ezt a hasonlatot, ezt a képet. Jobb oldalon, bal oldalon, szélső jobbon, szélső balon, bal és jobb középen. Gondoljuk csak meg, hogy írtak már életrajzot Antalról, Olbánról, Gyurcsányról, és még ki tudja, hogy ki mindenről fognak majd még írni. mert olyan peronon állnak, ahol ezeket a személyeket várták, várják, ő bennük remélnek. Nyilván sok más nevet is felsorolhatnék, és nem csak a politika, nem csak a közélet területéről, hanem az élet minden területéről. Amikor Simeon és Anna ott a templomban, a peronon állt, a jeruzsálemi templom, oszlop csarnokos részében valahol, jó nagy kiterjedésű helyről van itt szó. Minden esetre ott álltak és vártak, sokáig nem történt semmi, mert szédülünk abba, hogy az Anna már ugye 84 éve csak özvegységben élt. Mennyi idős lehetett, biztos, hogy 100 fölött volt. Aztán minden nap történtek ott különböző dolgok Jeruzsálemben, hiszen ott is voltak különböző csoportok. Voltak a szaduceusok, farizeusok, voltak a zélóták, szikáriusok. Jeruzsálemben ugyan nem találkozott velük az ember, de ott voltak a kumrániak, eszénusok, akik ugye kint éltek a pusztában, és várták a messiást. Ezek a csoportok mind arról voltak híresek, hogy valahogy várták a messiást, talán a szaduceusokat kivéve, mert ők nem hittek igazában sem a messiásban, sem az örök életben. Ők Mózes öt könyvét fogadták el, a többi az nem igazán kellett nekik, sem a proféták. Azt gondolták, hogy ezek a messiási jövendőlések, ezek csak arra valók, hogy felzaklassák az embereknek a lelki világát. Nos, Simeon és Anna ebben a környezetben élt. Ilyen emberek között, ilyen ideológiák között, amelyeknek sokszor véres megnyilvánulásai voltak, lázongások, messiási mozgalmak, és így tovább. És ők tántoríthatatlanul álltak a peronon, ott a templomban. Kijelentést kaptak, hogy ott kell lenniük. Ekkor és ekkor. Honnan, hogyan, ez legyen az ő titkuk, ez legyen mindenkinek a maga titka, van ilyen titok, neked is van ilyen titkod, lehet ilyen titkod, van ilyen hívásod, nézd csak meg a mennyei SMS-eidet, lehet, hogy már régen nem olvastad el a mennyei e-mailjeidet, talán itt van a probléma, kapod a jelzést, az impulzust, ott kell lenned valahol. Persze a probléma az, hogy nincs menetrend, úgy tűnik legalábbis, hiszen az érkező nem hagyja magát befolyásolni. Az érkező valóban különleges személyiség, ezért nem valamiféle lelki evolúciós menetrend szerint érkezik, el kell jönnie majd ekkor meg ekkor, és ki lehet számítani, hiszen ő a messiás. Őt nem lehet besorolni a messiások, a kisbetűs messiások sorába. Őt nem lehet vasárnap 10 és 11 óra között várni. Legalábbis nem csak. Őt nem lehet a vallási előírások szerint érkeztetni. 1914-ben, vagy 2000-ben, vagy akármilyen dátum szerint, ahogy ezt különböző rajongó csoportok meghatározták. Nincs menetrend. Nincs menetrend, mert őt mindig várni kell. Valahogy úgy, mint valahol az afrikai, kelet-afrikai vasútvonalak mentén, ahol hát, ha valaki be akar utazni a nagyvárosba, akkor kiáll a sivatag szélére, aztán vár, aztán egyszer majd jön a vonat. Tudnélik, ő nem egy ankétra érkezik, ahol illik pontosnak lenni, mert az idő pénz. Ő nem egy kellemes csevelyre érkezik, hanem ő az, akire szükséged van. És ha így figyelünk az érkezőre, akkor nincs menetrend. Akkor várunk. Legalább olyan türelemmel, hogy a kis menyem várt ma a szülész olvosára, hiába volt berendelve 10-re, délután 2-re jutott be az orvoshoz. Nem mehetett el, ott kellett maradnia. És hogyha az embert a szükség ráviszi, akkor vár. Vár még egy földi emberre, egy földi gyógyulásra. És mennyire kellene várnunk ő rá, akire igazán szükségünk van. Mert ő nem késik, hanem mindenkihez időben érkezik. Jókor van, jó helyen, de én és te, testvérem, vajon ott vagyunk-e akkor, amikor ott kell lennünk? Kinek vesére, szívre van szüksége, annak mindig kész kell lennie, be kell csomagolni a készenléti csomagot, koffert, és ha jön a hívás, a riasztás, azonnal menni kell. Bekapcsolt, feltöltött mobillal várni a telefonhívást. Simeon meghallotta a lélek csörrenését most. És Anna is. Állandóan ott volt. És abban az órában, abban a néhány percben, amíg a gyermeket elvitték bemutatni a jeruzsálemi templomban, akkor pontosan ott voltak, ahol lenniük kellett. Hát csak egy kérdésem van, mi teljesült? Ki érkezett? Csak egy gyermek. Csak. Ábrahámnak, az öreg aggasztján apának, a ők apakorú apának minden volt az a gyermek. Simeon és Anna is gyermektelenek. Nem biológiai értelemben nem tudom, hogy volt-e származott egy gyermek bármelyiküknek a házasságából. Nem is ez az érdekes. Ők várják a gyermeket. A keresztények nem lehetnek gyermektelenek, és itt csupa nagybetűvel írom a gyermeket. A Krisztusvárók gyermek áldásban részesülnek. Nem az a kérdés, ahogy keresztelő János teszi fel, hogy te vagy-e az eljövendő, hanem az a kérdés, hogy te vagy a várakozó. Simeon vagy? Anna vagy? Lesz-e karácsonyod? Attól függ, hogy ott vagy-e. Kész vagy-e az érkezési oldalon? Ahogy Reményik Sándor írja egy szép versében, nem Reményik, Ápli Lajos, csak a reménységről már mindenki is Reményiknek keresztelek, Ápli Lajos kérés az öregséghez. Hadd legyen most ez a mi fohászunk is, záró imádságunk. Öregség. Bölcs fegyelmezője vérnek, taníts meg, hogy csendemhez csendben érjek. Ne ingerelj panaszra vagy haragra, hangoskodóból halkíts hallgatagra. Ne legyek csacska fecskéhez hasonló. Ritkán hallassam hangom, mint a holló. A közlékenység kutyát tömd be bennem. Karthauzi legyek a cella csendben. Csak buktácsoló patakok csevegnek, folyók a torkolatnál csendesednek. Ments meg zuhatag szájú emberektől, könyvekbe plántált szórengetegektől. Csak gyökeres szót adj. És közel a véghez egy pátosztalan kurta szó elég lesz. A túlsó partot látó révülésben. A készen vagy rá azt felelni? Készen. Úgy legyen. Amen.